És hát azzal a kimeríthetetlen kérdéssel kezdeném, hogy ki Ván Benyámin, de úgy értem ezt a kérdést, hogy egy kicsit határoljuk körül, hogy milyen városban, milyen közegben, hova képzeljük el az ő életét, aztán beszélünk a részletekről.
Ván Benyámin egy kis kóhalasi, halasi református családnak a sarja. A Ván család maga már a 17. században is kimutatható Kiskóhalason. A 17. század elején telepítik újra Kiskóhalast a török korban. A török korban egy időre elpusztul a város. Akkor még valószínűleg katolikus lehetett Halas városa, a középkori Halas, de amikor a 17. században újra telepítik, akkor már elsősorban főként a legjobb tudomásunk szerint dél-dunántúli reformátusok, illetve reformátusok érkeznek a városba, és illetve kezdve mondjuk azt, hogy Kiskóhalas, Halas egy történelmi református város gyakorlatilag a 17. századtól kezdve. Na, innentől kezdve már a Ván család is jelen volt a városba. Ők általában nem is a legmagasabb pozíciókat foglalják el, tehát nem főbírók, általában azért mégiscsak jelentős gazdacsalád, presbitériumi tagok, tehát hogy jelen vannak a város életébe, jelentősen, ugye nyilván több ágon is futnak vánok, illetve több váncsalád is van, igen, jól beágyazott családról beszélünk egyébként, tehát mindenki ismeri őket természetesen, és a Ván Benyámin, akiről fogunk beszélni, ő is egy ilyen családból származik, viszont ő egy kevésbé tehetős ágból, tehát az ő szülei azért nem voltak olyan komoly gazdasági háttérrel rendelkezők, de mégiscsak számon tartották őket, főleg azért, mert Ván Benyáminnak az édesapja, Ván István, ő presbiter is volt. Tehát egy vallásos családról beszélünk, így is tartják őket számon, egy nagyon vallásos, református családból származik, ahol 7 gyermek született, Ván Benyámin volt az 5. gyermek, aki megszületett, 1892. április 7-én látta meg a napvilágot Kiskóhalason, és hát innentől kezdve indul meg az ő élete, és majd a későbbi lelkészi pályafutása.
Most a családhoz még annyit gyorsan hagyj tegyünk hozzá, hogy a hűséges hallgatóink azok pár hónappal ezelőtt hallhattak egy beszélgetést Ván Zsuzsannáról, ahol szerintem szóba került Ván Benyámin, de hogy akik nem hallották azok kedvére, akkor egy kicsit ilyen bulvárosan teszem fel a kérdést, hogy hogy lehet a testvére egy katolikus szerzetes rend alapító szerzetes nője?
Igen, tehát akkor azért, igen, beszéltünk Ván Zsuzsannáról szerintem elég kimerítően, és nem árulok el nagy titkot, de Ván Benyámin is egy kicsit megremegett ennek kapcsán, tehát hogy ő is egyes vélemények szerint kokettált a katolikus hitre való áttéréssel, de végül ez ugye nem történik meg. Ugye Ván Zsuzsanna a legkisebb gyermek így a 7 testvér közül, tehát és itt van egy nagyon komoly báty-hug kapcsolat, és ők nagyon nagy hatással vannak egymásra, természetesen, mivel idősebb a Ván Benyámin, ő van nagyobb hatással Zsuzsannára, aki viszont ugye áttér végül a katolikus hitre. A Ván családon belül éppen akkor egyébként, ez nem is volt annyira ritka, de az egy vegyes házasság miatt, az unokatestvérikus Ván Eszter áttért akkor éppen a katolikus hitre, de nyilván a házasság azért az mégiscsak egy másik ok. A Ván Benyámira korszaknak a nagy hatású katolikus beszédmondói, írói voltak hatalmas nagy hatással, és hát ezért hát úgymond kikacsint egy kicsit azért a református hitből, de végül a Ván Zsuzsanna pedig mégiscsak hatása alá kerül. Főleg a budapesti katolikus élet az oka ennek. Maga Ván Benyámin sokat jár Budapesten, mert hát ugye itt járt ráadásul teológiára is. Ván Zsuzsanna viszont kisgyermek korától, mert egy kicsit betegesebb volt, őt jobban szerették volna a szülei, hogyha közelebb van szakszerűbb gyógyászati eszközökhöz, gyógymódokhoz, orvosokhoz, őt már hamarabb Budapestre költöztetik, és Ván Zsuzsanna sokkal közelebb van ezáltal a katolikus templomokhoz, a katolikus hithez itt Budapesten. Ván Benyámin meg csak idézőjelben feljár, és hát Prohászka Otokártól kezdve valószínűleg Banga Bélán keresztül, Bucskai apáton át mindenki hatással van rá, sokat olvasnak valószínűleg a katolikus hitről, és hát ennek ez a magyarázata, de Ván Benyámin végül mégsem fér át. És hát ő mégiscsak református lelkész marad, és azt gondolom egy komoly pályafutás, és nagyon komoly hatással volt ő a saját gyülekezeteire, hát nem kevés gyülekezetbe szolgált egyébként már Benjamin, de erről majd még gondolom mindjárt beszélünk.
Igen, kezdjük is el. Hol gondolja, hogy a legnagyobb hatást ért el? Otthon, Kiskunhalason?
Ez az izgalmas, hogy is, azt kell mondanom, hogy is, ő ugye Halason érettségizett 1912-ben, majd pedig a tanulmányait a budapesti és később a pápai teológián végezte. Hát ennek is megvolt az oka, hogy Budapesten állítólag kicsapták. Ennek inkább csak legendái vannak, hogy miért csapták ki, akkor is már konfliktusba kerül egy-két tanárával, és hát inkább úgymond átjelentkezik inkább pápára, és végül is ott végzi el a teológiát. A lelkészi vizsgát 1919. októberében tette le, ekkor Kiskunhalason segéd lelkész, a nagy hírű Szilárdi Áron református lelkész, lelkipásztor, MPA tag, nyelvész mellett. De ő maga, mint segéd lelkész, először Nagycsepelyre kerül a kiskunhalasi szolgálata után, 1921-ben, de ebben az évben már rögtön át is kerül Látrányba, és Látrány az, amire hatalmas hatással van. Ott először egy 3 évet tartózkodott, 1921 és 24 között, majd pedig visszakerül 1927-be, és utána pedig 10 évi Látrányban szolgál, akkor már nem segédlelkészként. És az egy nagyon döbbenetes élmény számomra is, hogy a Látrányiak, annak ellenére, hogy azért nagyon távol van már ez a 1920-as és 30-as évek, a Látrányiak a mai napig gyakorlatilag hát ódákat zengnek Lám Benyáminnal a kapcsolatban. Tehát, hogy azon kívül, hogy 1937-ben sírva engedik el az ő kezét, miután ott befejezték a szolgálatát, ezen kívül a mai gyülekezet is úgy emlékszik rá, mint a legnagyobb lelkészre, a legnagyobb hatású lelkészre. Azt kell tudni, hogy Lám Benyámin amellett, hogy nagyon szerette a természetet, nagyon szerette a növényeket, nagyon szerette a saját házi állatait, amellett ő a gyülekezetében is, hát gyakorlatilag ő egy ilyen, hogy most ilyen nagyon csúnyán mondjam, ilyen non-stop lelkész volt, tehát hozzá bármikor be lehetett, szó szerint bármikor be lehetett kopogtatni a parókiára, bármikor, ez azért azt is mondta maga után, hogy az ember azért belekeveredett olyan beszélgetésekbe vele, hogy lehet, hogy este bekopogtatott, és csak hajnalban tudott eljönni tőle, mert vele aztán lehetett beszélgetni, és ezzel kapcsán Kiskunhalason is megmaradtak anekdoták, de Látrányba is nyilvánvaló módon. Hát ő vele lehetett beszélgetni, vele lehetett úgymond hitvitázni, bármiről, tehát ő egy hatalmas művetségű, nagyon nagy olvasottságú ember volt, természetről, hitről, általában emberekről, Bibliáról, bármi előkerült, ő azonnal tudott reagálni, őnek azonnal volt véleménye, tehát úgy kell elképzelni, hogy ő ennek élt. Ugye nem volt családja, nem házasodott meg, gyakorlatilag neki a gyülekezet volt a családja, és velük foglalkozott. Tehát számára ez a szolgálat egy valódi hivatás volt, egy olyan életvitel, amit ő úgy gondolt el, hogy a nap 24 órájába kell művelnie, hogyha már erre a hivatásra lépett, erre a szolgálatra. Úgyhogy Látrányban is számosra volt hagyott, a mai napig is emlékeznek rá, tehát a mai gyülekezet is szívesen emlékszik rá. Egy-két ilyen közösségi oldalon látom is, hogy megosztanak a mai napig vele kapcsolatban régi fotókat. Úgyhogy Látrányban is, illetve Kiskunhalason is nagy hatása volt Lám Benyáminnak.
És Kiskunhalason ez miben mérhető le, vagy miben mutatkozik meg ön szerint?
Egyfelől ugye nyilván Kiskunhalason megmaradtak az oldalági családtagok, tehát a Vánok, a Ván család a mai napig is őrzi az ő emlékét, de nem csak a rokonai, hanem azok az emberek, azok a nagyon-nagyon idős emberek már, akik már nyilván már 80-90 évesek, gyerekkorukból emlékeznek rá, a többi, tehát hogy ő szívesen beszélgetett a gyerekekkel is, tehát ő engedjétek hozzám, ugye. Tehát, hogy ő mindenkivel szóba állt, ő mindenkivel barátkozott, ő mindenkivel idézőjelben jóba volt. Kiskunhalason például, és ez lehet, hogy nem fog annyira tetszeni, hogy egy református fülnek, de ő például nagyon szívesen járt át a plébániára beszélgetést borozni a káplánokkal. A zsidó vagy izraelita hitközségben is számos barátja volt. Ott például a Gross családban sakkpartnerei voltak. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a ma élő 80-90 évesek, akik még emlékeznek mondjuk ilyen gyerekkorukból rá, hát valami hihetetlen, hogy beszélnek róla. Mondom, csak elsírják magukat helyenként az idősek, mert nyilván az a gyerekkorukra emlékezteti őket, hogy még a Ván bénivel tudtak beszélgetni, a Ván Béni ezt mondta, a Ván Bénivel kapcsolatban ez meg ez a dolog hír lett, voltak olyan beszélgetései, ami állítólag két napig tartott. Tehát valaki beült hozzá, és két nap múlva jött csak ki a parókiáról. Tehát, hogy valami hihetetlen hatású ember volt, és akkor nekem is legyen egy személyes élményem. Én már 80-as évektől hallottam, csak nyilván nem tudtam hova tenni ezt a szólás mondását a halasiaknak, hogy vámbéliznek bizonyos szituációkat az emberek. Hogy ki mondta, hol mondta, mit csinált, és akkor hát persze, a vámbéli mondta. Tehát nem tudtam hova tenni ezt a vámbélit, aztán előbb-utóbb csak rákérdeztem, hogy ki az a vámbéli, és akkor elmondták. Tehát nem is Ván Benyáminak emlegetik a mai napig sem egyébként Kiskunhalas az ő nevét, hanem Ván Béni. Tehát Béni bácsi, ez maradt meg vele kapcsolatban. Tehát egy ilyen nagyon barátságos lelkész volt, aki ráadásul nagyon nagy tudású volt. Erre majd azért még egy kicsit térjünk vissza tényleg, mert neki az írói munkássága is nagyon komoly egyébként. A prédikációit például ő soha nem írta le. Ő fejből mondott mindent, ami megmaradt a prédikációiból, az annak köszönhető, hogy már akkor is volt egy rajongó tábora Halason is, és a halasiak a 30-as, 40-es és részben az 50-es években egyszerűen lejegyezték a beszédeit, és ezek megmaradtak. De ő maga szívesen írt is, és ezek is megmaradtak, és ebből is adtak ki egyébként a rendszerváltás után.
Ne menjünk el a mellett, amit most feldobott, tehát itt az írói munkára is, meg a nagy tudására is, akkor térjünk, hogy mire gondol például azon kívül, hogy fejből prédikált.
Arra gondolok, hogy ő tényleg író is volt, tehát ő tényleg ilyen természeti képekben beszélt és írt. Ez azért, ez nem egy üres puffogtatás a részemről, itt tényleg erről van szó. Tehát, hogyha ő bármit is le akart vezetni, abban biztos volt egy növény, volt egy állat, volt valami természeti kép. Ez annyira megragadt a Horthy korszakban, a két világháború közti időszakban, hogy ezekre az írásaira még a Magyar Természettudományi Társaság is felfigyelt, és tiszteletbeli tagjává teszik a társaságnak, pont erre hivatkozva, hogy ő így beszél, így ír, és így is él. És hogy ő a saját maga gondolatait, amik megfogalmazottak benne a hittel kapcsolatban, a Calvini úttal kapcsolatban, az egyházzal kapcsolatban, a katolikusokkal és reformátusokkal kapcsolatban, ő ezt egy könyvben már nagyon korán, 1924-ben lefektette, Napraforgók című könyvét akkor jelentette meg, amiből aztán számos problémája adódott, mert az ökumenizmus azért az annyira nem volt népszerű még a két világháború között, mint mostanában szerencsére, és ő azért ebben a művében is kikacsintott a katolikus hit felé, hogy hát azért a katolikusok ezt meg ezt lehet, hogy jobban csinálják, mint a reformátusok. És emiatt ez magában az egyházterületen belül is voltak konfliktusai, perek is indultak vele kapcsolatban, ebben most hosszan nem mennék bele, őszintén szólva, de hogy problémái voltak ebből. És ráadásul a katolikus sajtó pedig fel is dicséri ezt a könyvet, és állítólag, bár ezt soha nem sikerül bebizonyítani, a Prohászka Ottokár maga segíti ennek a könyvnek a megjelenését, tehát ez is nyilvánvaló módon egy komoly konfliktus, ezért aztán még egy időre a szolgálat tétele alól Ravasz László fel is függeszti Ván Benyámint a 20-as évek közepén egy rövid időre. Úgyhogy ilyen szempontból azért eléggé, hogy is mondjam, tehát konfliktusos és megosztó ember is volt, amellett, hogy nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, ő azért egy megosztó figura volt, és ő neki általában mindig az adott kormányzattal, politikai rendszerrel és éppen az adott egyházi vezetőivel általában mindig volt konfliktusa, mert ő úgy gondolta, hogy nem ezek a polgári törvények, nem az egyházak által hozott törvények, hanem a Biblia az, ami útmutató, és a természet felé kell fordulnunk, és az emberek felé kell fordulnunk. Tehát, hogy ő neki azért teljesen más volt a úgymond a hangneme, én azt gondolom, mint nagyon sok papnak vagy lelkésznek a korszakban. Ilyen szempontból gondolok arra, hogy ő azért egy nagy tudású, de megosztó figura volt, és egy konfliktusos személyiség volt már Benyámin.
A felfüggesztésének mi lett a feloldása Ravasz László
esetében? Hát egy idő után, miután ezek a perek ugye elültek, és általában ezeket a pereket megnyerte a Ván Benyámin, az egyház is én azt gondolom, hogy felengedett, tehát nem sikerült ráhúzni. Az volt a mondás, hogy kriptokatolikus, tehát hogy kvázi visszanyúl a katolikus hithez, mint református, újra akarja úgymond írni ezt az egészet, amit a protestantizmus elindított, és ezeket a vádakat, ezeket lesöpört a magáról, Ván Benjamin, és ezután újra segédlelkészként, illetve hát, ahogy mondtam, lelkészként is tud szolgálni már a 20-as években, tehát ez egy rövid ideig tartó rendelkezési állományba való helyezés volt. Tehát 1926 és 27 között zajlott le ez az egész felfüggesztés.
És akkor, ha így belegondolunk az ő szolgálati idejébe, akkor ebben azért vannak nehéz történelmi évek, ott a 40-es évek közepe, mondjuk ebben az időben ő hogyan szolgált lelkészként, hogyan élte meg ezeket az időszakokat, a háborút?
Igen, hát el lehet gondolni, hogy az eddig elmondottak alapján, hogy hogyan éli meg. Hát természetesen, ami jött rendszer, azzal ő pont nem értett egyet. Tehát ahogy radikalizálódott a Horthy korszak, ugye a német megszállástól kezdve, ő egyre inkább fordult, vagy még inkább fordult például az ember üldözések áldozatai felé, tehát itt konkrétan a zsidóság felé. Ő is benne volt abban a képviselőtestület által létrehozott bizottságban például, amely Kiskolas városában 1944 májusában meghatározta, hogy hol lesznek a gettónak a határai, és minden áron el akarta ő is kerülni azt, hogy ez valami szörnyűséges hely legyen. Olyannyira próbálta segíteni a saját ismerőseit, hogy ő maga, bár erre nem volt engedélye, és teljesen szabálytalan volt, bevonult a gettóba, és már csak azért is bement és befejezetett, mindenki megrökönyödésére nyilvánvaló módon, mind a gettóban, lévők, mind a gettó kívül élők számára megrökönyödés volt az, hogy valaki csak így bemegy a gettóba, de ő direkt tüntetőleg 44 májusában ment a gettóba, és próbálta biztatni a barátait, hogy nem lesz semmi baj. Hát sajnos pont az a család, akivel jobban volt közülük, alig-alig jöttek vissza a Grósz család. Vannak túlélői természetesen a Grósz család, van a holokausztnak, de nagyon kevesen tértek vissza, úgyhogy ez is egy nagy szívfájdalma lehetett neki később. Úgyhogy igyekezett, hogy próbált segíteni, valószínűleg még élelemmel is próbálkozott, azt is bejuttatni, bár pont a halasi gettó nem volt ilyen szempontból problémás, közellátásilag rendben volt a halasi gettó, de ő próbálkozott segíteni, próbált felszólalni, hogy ez így nem lesz jó, de hát nyilván pontosan tudjuk a történelmi eseményeket, nem túl sokat számított, hogyha bárki ott helyben próbált ellenállni. Embermentést azt ilyen szempontból nem tudta nagyon elősegíteni. Egy lelkésztársa, Máté Elek, akiről majd lehet, hogy egyszer majd fogunk majd még beszélgetni, ő sokkal inkább segítette, de ő is inkább a budapesti zsidóság mentésében jeleskedett. Ván Benjaminnak nem volt meg a lehetősége, meg lehet, hogy nem is látta túl sok értelmét ezen az úton elindulni, már hogy mondjuk keresztleveleket kiállítani, és stb. Tehát lehet, hogy ő ezt nem látott olyannak, amiben érdemes lenne belefogni. És hát később, amikor megjön ugye a kommunizmus, 44-45-től Kiskunhalasa is, akkor pedig természetesen a kommunisták által üldözött embereken igyekszik segíteni, illetve hát ő maga is többször is olyan prédikációkat mond el, amik hát például szóval is ma már úgy mondani antikommunista prédikációk vagy beszédek. Ő így próbált fellépni, természetesen tiltakozott az iskolák és különböző egyházi ingatlanok államosítása ellen is. Hát nem sok sikerrel, ezt is tudjuk történelmileg, ennek túl sok értelme nem volt. Konfliktusos volt, ugye pontosan tudjuk, hogy főleg 50 után folyamatosan átalakul mindegyik keresztény egyház, létrejön ugye az állami egyházak hivatala, és hát komoly nyomás nehezedik innentől kezdve az egyházkerületekre, hogy a konfliktusos papoktól, a konfliktusos lelkészektől, főként azok, akik már nyugdíjhoz közel állnak, vagy már akár nyugdíjas korúak, azoktól megszabadulni, hogy ne legyen probléma. Úgyhogy ő is ebbe belekerül. Én magam azért is írtam Ván Benjaminról, mert ő meg ráadásul ezt egy kicsit, hogy is mondjam, túl sok legendával tűzelte tele, tehát ő egy kicsit úgy adta elő, mintha tényleg így üldözték volna a lelkészi szolgálat végzése alól, holott arról volt szó, hogy egyszerűen betöltötte a nyugdíjat, és hát ezt szolgált alól egyszerűen felmentették és nyugdíjazták. Ő azt állította, hogy ki is tiltották Kiskunhalas városa területéről, és azért kellett elköltözni a Kiskunhalasról a nem túl távoli Szank községbe. Hát ez nem igaz, tehát nem volt semmilyen kitiltás. Szabó Gábor esperes úr is kutatta ezt egyébként, hogy Ván Benyám itt valóban kitiltották a kiskolás városából, ő is arra megállapításra jutott, amire én is, hogy nem tiltották ki Ván Benyámin. Egyszerűen valószínűleg mondjuk ki, hogy megsértődött és inkább elköltözött Halas városából, és hát ilyen kicsit visszavonultam, élet kezdetben házi állatai körébe vonult vissza, általában szeretett szarvasmarhákat tartani, és hát őket tartotta gyakorlatilag már csak ilyen jó barátainak. Aztán pedig, ahogy kezdett felengedődött a 60-as, 70-es években, a komorsága, elkeseredettsége úgy egyre inkább már kezdett visszatérni az egyházi, úgymond egyházi szolgálatba, akét, hogyha esetleg hívták, hogy menjen segítkezni istentiszteletre, vagy bármit segíteni a parókiákon, a környéken, szankörnyékén, Halas környékén, akkor ő szívesen megjelent egyébként. Tehát ilyen módon élt visszavonultságba a 40-es évek emberüldözése, vagy a 40-es évek borzalmas szélsőjobboldali, szélsőbaloldali korszakai követően.
És min sértődhetett meg Kiskunhalas tekintetében? Erre sikerült-e valami forrást vagy történetet találnia?
Leginkább ugye a sértődésnek az oka pont ez, hogy nem is igazán Kiskunhalasra sértődött meg, hanem magára az egyházára, hogy ugye ezeket az 53-ban így kvázi kényszer nyugdíjazzák őt, azonnali hatállyal nyugdíjba küldték, nem is nagyon figyelmeztették, hogy ez ne fog következni, egyszerűen hartára volt összehívva egy esperesi gyűlés, és hát ott közölték vele, ott is csak így gyakorlatilag szóba, aztán később kapta ezt meg írásba, és én azt gondolom, hogy egyszerűen nem akart ezzel tovább foglalkozni. Úgy érezte, hogy úgy mindenki összeesküdött ellene, ugye maga a gyülekezete ezzel nem tudott mit kezdeni, nem tudtak felszólalni ez ellen, nem tudták megmenteni ettől. Lehet, hogy szerette volna, hogy mondjuk tiltakozzanak, vagy tüntessenek érte, ez nem történt meg, és akkor egy kicsit úgy sértődötten távozott egy jó 10-15 évre Kiskunhalasról.
Miért kezdett el ön Ván Benyámin után kutatni, keresni, az ő életével foglalkozni?
Egyik legfontosabb, hogy azt gondolom, hogy én, ahogy mondtam is, 80-as évektől kezdve én sokat hallottam az ő nevét, azt sem tudtam, hogy kicsoda, aztán ugye egy idő után csak rákérdeztünk. Nem akartam nagyon foglalkozni a Ván Benyáminnal, addig, amíg tudtam azt, hogy vannak olyan kutatók, meg vannak olyan személyek, akik ezzel komolyan foglalkoznak, mint annak idején Darányi Mária, vagy Váginé Ván Judit, és nem akartam az ő kutatási területükre bemerészkedni, de miután ő közülük ugye már Darányi Mária nem él, és volt ez a legenda, hogy mégis a Ván Benyámint azt kényszernyugdíjazták, vagy nem, tudott-e zsidókat menteni, vagy nem. Ezért elkezdtem az ő életével foglalkozni. Nagyon nagy hatással volt rám természetesen a még élő család. Dr. Ván Lajost mindenféleképpen kiemelném, de Ván Lászlót, egykori városi főkertészt is kiemelném. Ők viszont akárhányszor találkoztunk, mindig meséltek a Ván Benyámiról. Mindig mondtak példákat vele kapcsolatban. Ugye itt a Ván Zsuzsánál, amikor beszélgettünk, ott a Ván Zsuzsának is volt egy zsidómentése, ahol ugye a Ván Benyámin ebbe segítette. És én ugye foglalkozom holokauszttal is. Azt éreztem, hogy most már valamit azért érdemes lenne írnom az eddig kutatásaim alapján is. De akkor itt van ez a legenda a kényszernyugdíjazása és a városból való kitiltással kapcsolatban, hogy ezeket sűrítsük össze. Ráadásul a Napraforgók című könyv szerintem is egy nagyon jó könyv. Még nem sikerült teljesen végigolvasnom, de több részletet is. Ja, mert hogy kiderült, hogy az, ami később ki lett adva a rendszerváltás után, az csak részleteket közölt a Napraforgókból, és később jöttem rá, hogy én csak a részleteket olvastam, vagy bizonyos kiemelt részleteket olvastam el, és az eredeti 24-ben megjelentett, még mindig nem olvastam el, de az is nagy hatással volt rám. Úgyhogy hát több, ilyen szempontból több lábon áll az én indítatásom, hogy Ván Benyáminnal kapcsolatban írjak, és hát rám, megmondom őszintén, nagyon nagy hatással volt, a Rádai levéltárban őrzik az iratainak egy jó részét, a megmaradt írásainak jó részét, és azok is nagyon nagy hatással voltak rám. A saját magán blogomon, a feketeváros.blog.hu-n szoktam közölni Ván Benyámintól írást, és van is most tervben nálam, hogy fogok majd tőle írást közölni, és annyira nagy hatással volt egyébként az emberekre, hogy egyébként egy egykori segédlelkészének a fia tavaly adott oda nekem egy Van Benjamin írást, amit egy nem jelent meg, és azzal is feltett szándékom, hogy majd fogok foglalkozni, és meg fogom ezt is majd valamilyen formában, valószínűleg digitálisan jelentetni, mert szerintem az is egy fantasztikus írás műve, amit egyébként egy teológus évfolyamtársáról írt, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon messzi távoli időben röpíti vissza az embert az 1910-es évekbe, az a történet, meg az az egész sztori, meg az ember típus, ami már nagyon kiveszett a mai világból, aki hogy is mondjam, tehát a hithez ennyire közel áll, és a természethez ennyire közel áll, és az emberekhez ennyire közel áll.
Ön, mint aki a legtöbbet foglalkozik Van Benjaminnal szerintem napjainkban, hogyan látja, hogy milyen az ő emlékezete? Jó, oké, beszélt már arról, hogy például a látrányiak nagy tisztelettel emlékeznek rá, de hogy a református egyházban, vagy Kiskunhalason, akár a gyülekezet, akár a város, hogyan emlékeznek rá, vagy mennyire ön keltette föl az érdeklődést, hogy ja, volt nekünk egy Van Benjaminünk, és akkor emlékezzünk rá.
Még egyszer mondom, tehát nem akartam előtolakodni ezzel, ugye 90-es években én ráadásul még középiskolás voltam, és épp hogy egyetemista lettem, tehát akkor is már emlékeztek rá, ő ugye 1985-ben hújt el, tehát ennek azért van évfordulója, ugye 40 éve hújt el, de már a 90-es évek közepén, tehát 95-ben és a 10 éves évfordulóra is már megjelentetnek ugye az írásaiból könyvet, illetve van konferencia. Aztán a 2000-es években is foglalkoznak vele természetesen, a 2010-es években is, de azt láttam, hogy akkor most akkor a 20-es évek az lehet, hogy rám várt, és egy nagyon kedves, egykori, félig meddig rokonával, félig meddig ismerősével, ugye utcanév is van ellevezve róla Kiskunhalason, azt megjelöltük azt az utcát egy emléktáblával. Rémedi Imre barátom volt az, aki ezt állította, de ott volt természetesen a Ván család is, és az egész városból a tisztelői, az idősebb tisztelői, hogy vagy emlékeztek, vagy a szüleiktől hallottak Van Benjaminről, tehát ilyen módon is őrizzük az ő emlékét. Én vezetek egy egyesületet, a Pásztortűz Egyesületet, idén évelején megemlékeztünk róla az irodalmi körünkbe, pont az irodalmi tevékenysége miatt, és ott is ott volt a Ván család. Tehát, hogy ilyen szempontból én is próbálok ezzel foglalkozni. Én most azt láttam, hogy talán erre van is nyitottság a Ván család részéről, és én azt látom, hogy most más nem foglalkozik már ilyen behatóan vele. Akkor valakinek úgymond vinni kell a fákja lángot tovább, hogy megmaradjon az ő emlékezete valamilyen formában, és hát most, hogy évforduló van, ugye ebben az évben, ezért is kiemelten fontosnak, hogy beszéljünk Van Benjaminról.
És a református egyház részéről, tehát most nem feltétlen a helyi gyülekezetekre gondolok, hanem ennél magasabb fórumon.
Mivel nem vagyok református, ezt a vonalat ugye nem nagyon tudom követni, én azt gondolom, hogy ő egy kvázi jegyzett lelkész, de pont azért, mert ilyen kicsi megosztó személyiség volt, valószínűleg Látrány és Kiskunhalas az, ahol igazán az ő emlékezete meg fog maradni, de én azt gondolom, hogy ez így van jól.